A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Horváth Józseffel, a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézet igazgatójával, a nap vendégét, a mikrofonnál Nagy Károly. Beszélt európai szándékokról, bár megmondom őszintén, én kicsit az európai szándékokat másképp látom, de az, hogy ön hogy látja, az ön meglátása. Az, hogy Oroszország és Ukrajna hadviselő fél, az egyértelmű. De azért itt másfél-két éve van egy másik hadviselő fél is, és nem Fehér Oroszországra célzok, hanem Észak-Koreára. Észak-Korea szándékai túl azon, hogy mondjuk fegyvert adjon el, egyfajta know-how-ra tegyen szert, tehát orosz támogatása a fegyverei fejlesztésével kapcsolatosan. Nagyon érdekes, hogy egyébként sem az európai, sem az amerikai vezetők nem nagyon bírálják ezt a fajta részvételt, vagy igazából álláspont sem nagyon van róla, hogy most akkor Észak-Korea mit keres az orosz-ukrán háborús hadszíntéren. Ön szerint miért?
Nézze, mert az, ugye, mint a széke, hogy miért nem harangoznak a faluba, hogy sok oka van annak, fiam, az első, hogy nincs harang. Na most a tréfát félretéve itt is sok oka van ennek. Az egyik az az, hogy a háború kitörése óta az oroszok időről időre közzé tesznek olyan hangfelvételeket, amelyen a fronton harcoló katonák angolul, lengyelül, hollandul, és még sok-sok nyelven beszélnek. Úgynevezett nemzetközi brigádok is harcolnak az ukránok mellett, és ezek külön vannak a tanácsadóktól. Amikor ugye kiderül az, hogy...
Az úgynevezett önkéntesekre célozva?
Így van, így van. Hát ezek azok a veteránok, akik kikerülnek a hadseregekből, és aztán pénzért elmennek harcolni máshová. És emellett vannak, még egyszer mondom, azok a tanácsadók, ezek közül már volt több nyugati ország magasrangú tisztje, aki meghalt a háborúban a frontvonalon, mert véletlenül tanácsadóként éppen ott volt. Ez a háború már csak ilyen, hogy ez így folyik, és ebbe, hogy keverednek bele az észak-koreaiak, egyrészt ugye Észak-Korea háború kitörése óta lőszert, az elhíresült 155 mm-es nyugati szabványhoz képest a 152 mm-es szovjet-orosz szabványú lőszerekből, és drónokból, és géppuska lőszerből is sok-sok-sok, tehát valaki azt mondja, hogy több száz vagonnyi támogatást már küldött az oroszoknak, aminek fejébe az oroszoktól kőolajat kapnak, földgázt, élelmiszert, hogy működjön az ország. Emellett ugye megjelentek az észak-koreai katonák. Én azt gondolom, hogy ennek két oka volt, és az egyik, az oroszok itt arra vigyáztak, hogy ne teremtsenek precedenst, tehát a Kurszki betörésnél orosz területen vetették az észak-koreai katonákat, tehát ukrán területre nem engedték át őket. Tehát úgymond a védekező műveletekben vettek részt a észak-koreaiak. Ez nyilvánvaló, hogy ő részükről is azt a célt szolgált, hogy a másik oldalról nem mondhassák azt, hogy ha ti nálatok ott van x ezer vagy tízezer észak-koreai, akkor mi is küldünk akárhonnan harmadik, negyedik ország katonáit, és akkor már egy világháború közepén találjuk magunkat. Tehát az oroszok egyrészt erre ügyeltek, másrészt azt tudni kell, meg látni kell, és ez szörnyű lehet első hallásra, hogy egy háború az sokszor az egy iskola is, egy tanulási folyamat. Ez igaz, itt beszéltünk a drónok kapcsán, hogy a drónok bevetési metodikájától kezdve a fejlesztéséig egy ilyen valódi ütközet az mindig a hadipar számára utána hosszú-hosszú évekig elemzés-kutatás tárgya a fejlesztési irányokat illetően. És ehhez vegyük oda, hogy ugyanez igaz a katonák esetében is. Tehát azok a tisztek, akik leszolgálnak úgy, és adja Jóisten, hogy minél több ilyen korszakunk legyen, hogy soha éles bevetésen nincs. Addig ki sem derül az, hogy a katona a gyakorlaton teljesíthet bármilyen jól, de lehet, hogy éles bevetési helyzetben leblokkol, mikor élesen lőnek rá, mikor közelharcról van szó, hadd ne sorolja.
Rárepül egy drón.
Így van, persze, vagy mellette az első bajtársa, aki meghal. És az a filmekben olyan egyszerűnek tűnik, de a valóságban az szörnyű. Látvány, hang, minden. Ezen a stresszen ki, hogy esik át, nem véletlen, hogy legtöbb hadseregben, ugye akár a monarchiát is nézhetjük, de az amerikaiaknál napjainkban is, aki a tűzkeresztségen átesik, az már egy emlékérremmel gazdagabb lesz a mellkasán. És ebből kifolyólag számos ország szeretné, ha a saját katonái átesnének egy tűzkeresztségen, és ezekből a tapasztalatokból kivetnék a részüket. Most az észak-koreaiaknál szerintem ez az egyik oldala, hogy ők is szeretnének ilyen tapasztalatokat gyűjteni. Másrészt, mivel Észak-Korea nem egy világhatalom, nagyságát, a gazdaság erejét nézve, ám de a világ számottevő hadseregével rendelkezik. Több mint 1 millió főt tartanak folyamatosan fegyverben, és hát látjuk a atomfejlesztéseiktől az interkontinentális rakétafejlesztésekig, tehát a világ elnézést, de se lenyelni, se kiköpni nem tudja hosszú-hosszú évtizedek óta Észak-Koreát. Épp azért, mert egy ilyen nagyon komolyan felfegyverzett sündisznóállásba berendezkedett országról beszélünk. Ebből kifolyólag az ő számukra az, hogy ez ilyen harci tapasztalatokat szerezzenek, az nem csak belpolitikailag vagy a saját hadserege szempontjából fontos, hanem kifelé is üzenet, hogy na mindenki jól vigyázzon, mert mi ugyan kicsik vagyunk, de a mi hadseregünk ott is megmutatta az erejét, és ott is képes ilyenekre, akkor ne legyen kedve bárkinek megtámadni őket. Tehát én azt gondolom, hogy ebben egy ilyen üzenet is van. És még egy dolog ehhez, egyébként az oroszoknak a harci tapasztalataiért például sorban állnak a kínaiak is. Nem véletlen az, hogy az elmúlt 2 év során megszaporodott a 2 ország között a hadgyakorlatok száma. Szárazföldi, légi, tengeri hadgyakorlatok. Az egy dolog, hogy ezzel ők is üzennek a külvilágnak, hogy mi ketten együtt milyen erősek vagyunk, milyen ütőképesek vagyunk, de a kínai hadsereg is szeretné magának tudni azokat az ismerteket, amit az oroszok most ebben a háborúban fölhalmoznak, még ha egy ilyen szörnyű körülmények között is.
Egyébként igen, amit említett, hogy az észak-koreaiakat talán hogy a pontosság kedvéért tegyük hozzá, hogy a Európa meg a világ más részei által is elismert orosz területen vetették be, mert ugye van az orosz nézőpont, miszerint a bizonyos területeket már ők...
Persze, ezért mondtam, hogy a Kurszki betörés. Álltak,
de a Kurszki betörésnél abszolút ott vettek csak részt a harcokban az észak-koreai katonák, és mondjuk új offenzívánál tényleg nem vetették be őket ukrán területek ellen. Hogyan jelenleg ön szerint a háború? Tart már ott ez a konfliktus, hogy kifulladás jelei érződnek akár az oroszokon, akár az ukrán erőkön, vagy még mindig nem, mert ugye egyre véresebb, ez egyértelműen látszik számokból, rakéta, drónszámokból, napi jelentésekből, hogy egyre véresebb harci cselekmények vannak, Pokrovszknál van már újra városi harc is, és hát nem úgy tűnik egyébként, hogy akár nyugati, akár keleti oldalról lennének itt finanszírozási gondok. Ellátásiak néha lehetnek mondjuk eszközökben, bár pont a napokban derült ki, hogy pont Mandinerből elismerve a brit hadseregnél kiderült, hogy nincsenek önjáró lövegek, vagy van körülbelül 14, mert az összeset odaadták az ukrán haderőnek, amit korábban ugye nem jelentettek be, tehát nem csak bejelentetten, hanem valószínűleg be nem jelentetten is vannak itt támogatások mindkét oldal számára, szóval tartott ez a konfliktus, vagy bármi szándék van ennek befejezésére, vagy egész egyszerűen itt muszáj valakinek buknia, és csak akkor lehetnek valódi tárgyalások, mert inkább külpolitikai kimozgások látszanak, hát leginkább most egyelőre orosz részről.
Na most akkor nézzük először az ukránokat, hogy én hogy látom. És én említettem a nyugati támogatás, hogy az biztosított. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát amikor ott tart az Európai Unió, hogy a legutóbbi tanácsülésen az a kérdés kerül napirendre, hogy most már nem az befagyasztott orosz vagyon kamatát fordítsuk Ukrajna támogatására, hanem a befagyasztott orosz vagyont. Akkor a belga miniszterelnök majdnem sírva azt mondja, hogy hát bocsánat, erre még nem volt példa, és hogyha ez megtörténik, annak a következményeit fel se tudjuk becsülni. Mert játszunk el a gondolattal, hogy ilyen jó bolsevik módon a tulajdon szentségét felülírjuk. És ami Európának, ugye itt mindig Svájcra szűkítjük le, de ez igaz a brit bankokra, a franciákra is.
Szingapúrra is.
De most európai bankokról beszéljünk. Hogy mondjuk a világháború előtt is arról volt szó, hogy hát ha még a monarchiában valaki egy svájci bankba berakta a pénzét, az aranyát, akkor az még 100 évvel később is ott volt az a bankszámla számon, és megkapta. Nem a svájci csokoládéból, meg a svájci órából volt a Svájc olyan gazdag, hanem abból, hogy mindenki oda hordta a pénzét. Na most, ha megtörténne az, hogy az oroszok által Nyugat-Európában pénzintézetekbe berakott pénzt, aranyat, kötvényeket, részvényeket, vagy a oroszok által felvásárolt ingatlanokat enystandolják, és erről nyugaton már egyre rémültebben írnak pénzügyi szakemberek, hogy mindazok a világ távoli zugaiban lévő befektetők, akik akár a szürke vagy a bűnözői zónából érkezett pénzeket biztonságban vélték nyugat-európai bankokban.
Ilyetőben elviszik?
Igen. És onnantól kezdve egy 2008-as bankcsődök indulnak el. Márpedig, ha az Európai Unió gazdasági helyzetét látjuk, és a bankokból hirtelen kivonják a tőkét, annak beláthatatlan következményei vannak. Ez az egyik oldala. A másik ugye, hogy miről szól a történet, a finanszírozás kapcsán, hogy vegyenek fel közös hitelt az Európai Unió vezetésével, amiből finanszírozzák Ukrajnát. Ha mégis lekerül a napirendre, az orosz vagyonnak az elkobzása. Ez pedig arról szól, hogy a következő 2-3 generációt eladósítja Európa, és azért kénytelen az Európai Unió hitelt fölvenni, mert mondjuk már a franciáknak sokkal rosszabb feltételekkel adna a világ bármelyik bankja hitelt, mint ezelőtt 10 évvel adott. Mert a francia gazdaság olyan helyzetben van. Nem beszélünk róla, de ez is a képhez hozzátartozik, hogy az elmúlt 6-8 évben Franciaország alól most húzták ki az utolsó gyarmatait, a Száhelövezetet, ahol kínai pénzzel és Wagner zsoldosokkal, de kiszorították nem csak a francia idegenlégiót, hanem megszüntették azt a gyakorlatot is, ami ezeknek az országok jellemző volt, hogy a nemzeti jövedelmük egy meghatározó százalékát francia bankokban kellett tartaniuk. Ennek vége van. Franciaország többek között ezért is áll olyan gazdasági helyzetben, amilyenben most van. Tehát a háború finanszírozása, az Amerikai Egyesült Államok kivonulása után én messze nem látom azt, hogy olyan stabil, biztos lábakon állhatna, amire Ukrajna csak egy 2-3 évet építeni tudna, és akkor nem beszéltünk arról, amit ön is említ, hogy a nyugat-európai hadseregek raktárai kiürültek, a nyugat-európai hadipari cégek sem kapacitásban, sem nyersanyagban, sem egyszerűen mennyiségileg sem tudnák az nyugat-európai hadseregek igényeit kielégíteni, hogy pótolják azt, ami kiesett. Úgy, hogy mindeközben Nyugat-Európa azt mondja, hogy kiki vérmérséklete szerint, hogy 2-3-4-5 éven belül őket megtámadják az oroszok. Márpedig ahhoz, hogy ezt komolyan vehető legyen, ahhoz ezeket a hadseregeket először is újra föl kéne fegyverezni. És hát tegyük azt is hozzá, hogy Nyugat-Európa miután levált az orosz nyersanyagról, levált az orosz energiáról, ahhoz, hogy mondjuk egy harckocsit legyártson, ahhoz, mivel Európában vasércet már viszonylag keveset bányásznak, és kokszolható fekete kőszénnel is viszonylag kevésen rendelkezik, és az oroszok éppen most foglalják el a Donbassnak azokat a területeit, ahol a volt szovjet nehézipar koncentrálódott, és az ukránoknál volt. A kokszolóktól kezdve az acélművekig, és a vasérc bányákig, és a fekete kőszén bányákig. Tehát ebből a szempontból is Nyugat-Európa azt gondolja, hogy nagyon nehéz helyzetben van. Csak egy adatot még hadd mondjak, a német Rheinmetall hiába gyárt kiváló minőségű harckocsit, ugye a Leopardokat. A kapacitása most pillanatnyilag közel nagyságrendek, hogy egy 50 darabot tud egy évben legyártani. 50-et.
Hát aztán egy havi vesztesége az orosz-ukrán fronton.
Az oroszoknál egy gyár, tehát így oroszoknál több olyan gyár is van, amelyik harckocsit vagy páncélozott járművet gyárt. Az Uralzavod, amit az ők bevallanak, az évente ők 200-at gyártanak. És nekik van vasércük, van fekete kőszenük, vannak nehézipari üzemeik, és kimeríthetetlen nyersanyagkészleteik, és energiájuk. Tehát itt Európa egy olyan halmozott probléma helyzettel néz szembe, amiben az ukránoknak a megbízható, stabil pénzügyi, katonai, logisztikai támogatása, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nagyon ingó lábakon áll. Most ezzel szemben nézzük meg az oroszokat. Az oroszok majdnem, hogy kimeríthetetlen energiakészletekkel és nyersanyagkészletekkel rendelkeznek. Tehát nekik megvan otthon. Nem szorulnak arról, hogy külföldről be tudják-e szerezni, be tudják-e szállítani. Ez nekik megvan. Technológia esetében kiderült az, amiről itt kicsit pikírt módon az Európai Unió háború kitörésekor cikkezett, hogy hát az oroszok olyan bajban vannak, hogy a mosógépekből szedik ki a csippeket, hogy a harci eszközeikbe át tudják telepíteni. Tételezzük fel, hogy ez igaz volt, mert ugye ismerik a szovjet érából is a vicceket, ugye a remek harcórát tudtak fejleszteni, csak kék bőrönbe volt hozzá az elem. Na most az oroszoknál, ezt ők maguk is elmondják, hogy tudnak remek harckocsit gyártani, de mosógépet még nem biztos. De azért az is kiderült, hogy a világ másik oldalán, keleten, ezek megtalálhatóak. Tehát a csipeket gyártják a kínaiak, és gyártják más országok is, és úgy tűnik, hogy az oroszok ebből a szempontból készültek, tehát azok a szürke gazdaságban mozgó cégek, amelyeken keresztül akár eladják a kőolajat, ezt az úgynevezett árnyékflott, amivel Európával is azóta is vidáman üzletelnek, ugyanígy megvannak azok a beszerzési forrásaik is, amin keresztül eddig a számukra szükséges technikai eszközöket, csippeket be tudták szerezni. Tehát ez valójában neki túlzottan nagy gondot nem okoz, és ez még egy adatot itt a GDP-ken túlmenően, amiket ugye mindig mondanak, hogy az Európai Unióban az elmúlt 3 évben egy jó esetben egy stagnálás volt, az oroszok 2-3-4%-kal fejlődtek, az orosz aranykészletek az elmúlt 3 évben 30%-kal nőttek. Tehát nem az, hogy el kellett volna adniuk a piacon az aranykészletükből, hogy finanszírozzák a háborút, ami logikus lenne, hanem nőttek, jelentősen nőttek az arany készletei az oroszoknak. És hogy a fronton hol tartunk, az, amit most Pokrovsznál látunk, az abból a szempontból más, mint amit Bakhmutnál és más ilyen városostromoknál láttunk a háború kitörése után, hogy ott az ukránok, és most is ez igaz, és ezt szögezzük le, az ukrán hadseregnek a legjobb erői, azok messze erejüket meghaladó módon állnak ellen és harcolnak. Katonailag, férfiként, emberként azt kell mondjam, hogy emberfeletti teljesítenek az ukránok, és ezért viszont borzasztó nagy árat fizetnek. Ott tartanak, hogy a legjobban kiképzett, legjobban motivált erőik egész egyszerűen kiürülnek, egész dandárok. Elfogynak. Ehhez az oroszoknál még egy, amiről nem beszéltünk, és itt csak az észak-koreaiakról beszéltünk, és ugye mindig azt mondjuk, hogy az oroszoknak van 140 milliós lakosságuk, és abból tudják pótolni. Ennél a oroszoknak a helyzete egy fokkal jobb, mert a volt szovjet tagköztársaságokban, ahol egyrészt ugye jelentős orosz kisebbség él, több millióan élnek egy-egy országban. Másrésztről ezek a volt szovjet tagköztársaságokban még mindig jelentős ez a poszt-szovjet tudat, kultúra, elkötelezettség, nagyon sokan még a szovjet hadseregben szolgáltak, vagy az apjuk ott szolgált. Ebből kifolyólag az oroszok nagyon jó pénzért, de az orosz hadseregben zsoldosokat nagyon nagy számban van volt szovjet tagköztársaságokból toboroznak. Tehát ott is van egy hihetetlen mennyiségű tartalék Oroszországnak. Ennek köszönheti az, hogy az orosz középosztály nem érzi meg a háborút, mert nem az ő fiait, meg férjeit hívják be kötelező sorkatonai vagy katonai szolgálatra. Tehát az oroszok részéről ebben is van egy ilyen sajátos kiskapu, amit ők kihasználnak. És még egy dolog, a háborúban mind a két fél számára a katonák, és itt ukránokra visszatérnék, harci morálja szempontjából egy dolog nagyon-nagyon fontos. A hit, hogy ami velem történik a fronton, mint katonával, itt egyrészről, ha megsebesülök, megkapom azt a legjobb ellátást, ami a életben maradásomat, majd a felépülésümet szolgálja. A legjobbat. Kettő, ha meghalok, akkor a családom egzisztenciális biztonsága garantált lesz. Ezért írnak ugye olyan szerződést alá a katonák, hogy x havi zsoldod van, ebből egy 2-3 havit azonnal meghalsz, ha rekrutálsz, utána a frontra mész, akkor x százalékkal emelt, ha bevetésre mész, még x százalékkal emelt, ha megsebesülsz, akkor ennyi pénz, és ha ne adj Isten meghalsz, akkor egy összegben egy szabad szemmel jól látható nagy összeget kap a családod. Na most az oroszok részéről a hírek szerint arra kényesen ügyelnek, hogy ezt betűre betartsák. Ezért is van az, hogy a volt szovjet érából szívesen jönnek, vagy akár az orosz távol-keletről, Szibériából, azok a férfiak, akik azt mondják, hogy itt egy-két éves fronttól szolgálta, 10 éves keresetemet meg tudom szerezni. Tehát ezért nincs az oroszoknak problémája, mert ez a hit megvan, mert kifizetik őket. És hogyha a falumba vagy a szomszéd utcába hallom, hogy aki elment, Oleg, az milyen jól járt és mennyi pénzt tud hazaküldeni a családjának, akkor a következő ember is elmegy. Az ukránoknál viszont az a stratégia van, és ennek lehet, hogy alapvető anyagi okai vannak, hogy tízezrével a elhunyt katonákat, azokat eltűntént kezelik, és tartják számon, és nem fizetik ki a családokat. Mivel a halottak számánál, ugye Zelenszkij elnök a nyáron azt mondta, hogy 50 ezer halottja volt Ukrajnának.
És hát biztos, hogy több, tehát, több mint a orosz részről is sokkal több.
Persze, sokkal több volt. Igen, csak az ukránok egyrészt ilyen anyagi megfontolásokból, másrészt pedig a hátország miatt politikai megfontolásokból is titkolják a valódi veszteségek nagyságát. Az amerikaiak, ők is egyből felhördültek és kiszivárogtattak ennél nagyságrendel nagyobb számokat. Másrészt, a frontra visszatérve, az elmúlt hónapokban és az ukránok bevallása szerint 260 ezer ukrán katona dezertált. A nyugati források azt mondják, hogy ennél több, valószínűleg több mint 300 ezeren dezertáltak. Na most képzeljük el azt a fronton szolgáló katonát, aki reggel arra ébredt föl, hogy a mellette avó bajtársa eltűnt. Nem meghalt, nem megsebesült, hanem lelépett. Ez a harci morálnak finoman szóval nem tesz jót. És csak fogadjuk el, hogy 250 ezer számolás egyszerűsége okán. A Magyar Honvédség 40 ezer fős. Tehát, hogy érezzük, hogy hány olyan katona kóborol most, mert éppen túl akar élni, eldobta a fegyverét, és valahol bujdokol Ukrajna területén belül. 250 ezer férfiról beszélünk. És ezek nagyon hiányoznak az ukránoknak a fronton. Egy 1000 kilométeres frontszakaszon 250 ezer katona, az hatalmas szám. És ami Pokrovsznál történik. Azt már nyugatiak is elismerik, hogy most az első olyan katlant tudták kialakítani az oroszok, amire ők mindig törekszenek. Arról megoszlanak a nyugati vélemények, hogy ebben most hány ukrán katona szorult be. Valaki azt mondja, hogy 1000, az oroszok azt mondják, hogy 5000-5500 katona. Itt azt gondolom, hogy a szám, ha nem is mindegy, de maga a tény, ami sokkal fontosabb. Az orosz elnök itt most már megengedheti magának azt, hogy ilyen nagyvonalú gesztusokat tegyen, és azt mondja, hogy 5 órás fegyverszünet Pokrovsznál, hogy menjenek be a nyugati újságírók, és nézzék meg, hogy mi van benne a városban. Utána kiad egy olyan utasítást, hogy ha harcoló orosz alakulatok, ha az ukránok megadják magukat, akkor a nemzetközi hadiok szerint mindent adjanak meg az ukrán katonáknak, a sebesültek ellátásától kezdve a egészséges katonáknak a hátországba való elszállításáig. Magyarul, hogy életben hagyják őket. Ez nyilvánvaló, azt a célt is szolgál, hogy azok a ukránok, akik ebbe a katlanba beszorulnak, ott vannak a városban, elgondolkozzanak azon, hogy most érdemes meghalniuk, vagy nem. Ehhez képest az ukránok részéről az elmúlt napokban Zelenszkij elnök egy sikerként kommunikálta, hogy egyrészt, hogy tulajdonképpen ez a katlan nincs is bezárva, hiszen van egy 8-10 kilométeres szakasz, ahol még az oroszok csak be tudják lőni ágyukkal és drónokkal felügyelik. Nem tette hozzá, hogy itt most már 20 kilométerre nőtt a logisztikai ellátási útvonal, ahol már csak gyalogosan tudják bevinni a városba az élelmiszert, a lőszert, fegyverutánpótlást, vagy visszafelé kivinni a sebesülteket. Már pedig 20 kilométert nyílt terepen, akármelyik irányba mozogni, az már egy nagyon kemény küldetés, és az ukrán vezérkari főnök azt is nyilvánvaló, hogy az elnök nyomására, de hogy egy ellenlökést hajtott végre Pokrovsznál az ukrán hadsereg, amiben kik vettek részt, az ukrán hadsereg katonai rendészei, az ukrán katonai hírszerzés és ukrán katonai elhárításnak a katonái. Magyarán nem a profi, különleges műveleti egységek, hanem akiket még össze tudnak gerebjézni. És utána láttunk egy tragikus felvételt, amit szintén sikerként próbáltak előadni, hogy egy ukrán helikopter leszáll, és egy szakasznyi katonát kidobnak, hogy na majd ők lesznek azok, akik visszaszorítják az oroszokat, tehát, és a 12 ukrán katonát azt ott lemészárolják. Tehát Pokrovszkij így áll, és visszatérek még egy gondolattal. Pokrovsz mellett található az egyik legnagyobb kokszolható kőszénbánya Ukrajnában, ami rövidesen szintén orosz kézre kerül. Ha Pokrovszk elesik, már pedig ez most már időkérdése, hogy el fog esni, hiszen különleges deszantos alakulatokkal, ukránok szerint 250 fővel, de ezt már ki tudja számolni, az oroszok benn vannak a városban. Tehát most már hátulról is támadják az ukrán védőket. Elkezdenek összekeveredni a frontvonalak, onnantól kezdve ukrán részről azt mondják, hogy 100 000 katonát központosítottak oda az oroszok. Az oroszok azt mondják, hogy 12 000 oroszt, de akkor is most már 1:8, 1:10 az arány. Tehát innentől kezdve ennek csak tragikus vége lett, hogyha az ukrán vezetés vagy nem kísérni meg kimenekíteni őket, vagy nem mondja azt, hogy adják meg magukat, vagy adják fel ezt az értelmetlen harcot, mert utána nézzünk a térképre. Egyrészt a Donyeck, a Donbassnak ez a része gyakorlatilag az oroszok számára adja azt, hogy itt az ősz és a tél folyamán még egy gyorsított ütemben tudjanak előre haladni, mert maguk az ukránok is azt mondják, hogy már csak hevenyészetvédelmi állások vannak kiépítve. Tehát ahova nem tudom visszavonni a katonát, hogy azt mondja, hogy rendben, vonuljunk vissza 5 kilométert, 10 kilométert, és újra vegyünk fel egy rendezett védelmi alakulatot, és ott majd kapsz fegyvert, lőszert, ellátmányt, gyógyszert, orvost, pihentetni tudlak, vagy jó esetben le is tudlak cserélni pihent alakulatokra. Ha ez nem történik meg, akkor a következő védelmi vonal azon a hatalmas pusztaságon egyedül a Dnyeper. És ez most térjünk vissza akkor az amerikai-orosz viszonyra. Azért úgy tűnik, hogy az oroszok igyekeznek ezni a tárgyalások esetében az időt húzni, már csak azért, hogy a frontvonalon zajló események után minél jobb tárgyalási pozíciót tudjanak fölvenni.
Nem tudom, hogy az elmúlt időszakban mennyire jutottunk közelebb bármihez, ami tűzszünet vagy béke, majd meglátjuk a következő hónapokban, valószínűleg, hát a tippen nem kéne, még jó pár hónapra vagyunk ettől. Sajnos az időnk elfogyott. Horváth Józseffel beszélgettünk, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Köszönjük, hogy bent volt.
Köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt 2023-24 percben a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. További jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.